Krisztus feltámadt. Valóban feltámadt. Mai témánk tovább fűzi az előzőt. Az igaz és torz szenvedélyekét, hiszen ma az egyik fajtáját a haragot szemléljük az ige fényében. Isten és a harag. Mi köze Istennek a haraghoz, és a haragnak Istenhez? A biblikus teológiai szótár szerint az Ószövetség a haraggal kapcsolatos kifejezéseket ötször annyiszor alkalmazza Istenre, mint az emberekre. Ez azért bántja a fülünket, mert magunkból, a szeszélyes emberből indulunk ki. Ám Istennek, aki szenvedélyes szerelemmel szeret, így sosem indulatmentes, még a haragja is irgalom. Féltékenyen ragaszkodik hozzánk. Ez számunkra védelem és biztonság. Ha csak mindent elengedő és megengedő bájos bácsika lenne, ki merne ráhagyatkozni? Tökéletes szülőként, pedagógusként, atyánk nem ránk, hanem értünk haragszik, mert a bűneink szenvedést hoznak nekünk. Például válást, abortuszt, tömeges nemi identitásválságot, stb. Isten a minket tönkretevő bűnre, a visszaélésre, végső soron a nem létre haragszik. Ez a Bibliában a szent harag. Tehát a harag is, mint minden érzés, jó, csak nem mindegy, milyen szívbeli gondolat táplálja. Isten ura a szenvedélyeinek, nem kell lehiggadnia. Azonnal kész megbocsátani, ha kérjük. Sőt, elénk siet, hogy a békülést megkönnyítse. A mi emberi haragunk hirtelen és türelmetlen, ami gyakran igazságtalanságot szül. Izrael nem rossz indulatnak fogja fel Isten haragját, hanem felismeri benne a szeretet féltékenységét. Izrael szentje nem tűri a bűnt népében. Nevelő szándékú haragja megtérésre szólít. Senkitől, még ellenségeitől sem vonja meg a földi és örök létfeltételeket. Felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Az Egyiptomból kiszabadult és a pusztában vándorló nép sokat zúgolódott Isten és Mózes ellen, ezért hosszan elhúzódott az arándok útja, és sokan nem is léphettek be az ígéret földjére. Így szól a Zsoltárosban az Úr. 40 évig terhemre volt ez a nemzedék. Azt mondtam, ez a nép téveigő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el. A római levél a második törvénykönyv felhívását idézi. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok időt az Úr haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. A haragnak igazságot helyreállító szerepe van. Kapcsolatainkban jelzi a határokat, és segít beállítani a kellő távolságot. Az előfutár keresztelő Jánostól a jelenések könyvének utolsó lapjáig az Új Szövetségben is alapvető vonás marad Isten haragja. Ezt tagadni vagy zárójelbe tenni Isten arcának meghamisítása, azaz eretnekség lenne. Jézus maga is többször haragszik, például a templom megtisztításának jelenetében, vagy amikor a vezetők szombaton nem engedték gyógyítani. Jézus indulatos viselkedése jelzi, hogy fontos értéket véd. Főleg azokra haragszik, akik nem irgalmasok, és akik akadályozni akarják őt irgalmasságában. A törvény beteljesítője Jézus szabadít meg minket az eljövendő haragtól. Elővételezte magán az idők végének haragját, a harag napját, hogy örökre megszabadítson tőle minket, benne hívőket. Jézus a szeretett fiúi öntudatában a világ gyűlöletének célpontja, és egyúttal legyőzője is. A kereszt misztériuma az önzésből a szeretetbe való átmenet, pászka, azaz húsvét. A mi emberi haragunk azért főbűn, mert kútfő, sok más bűn forrásozhat belőle. Haragunkban mi könnyen válunk ítélkezővé, bosszúállóvá, ami Isten igazából minket, magunkat sebez meg. Ezért az Efezusi levél így buzdít. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, ne adjatok helyet az ördögnek. Érezni szabad haragot, de nem mindegy, mit kezdünk vele. A nap végén munkába állóra, aki ugyanazt a teljességet kapja, mint mi, csak akkor haragszunk, ha az önsajnálat csapdájába estünk, feledve, hogy mi egész nap biztonságban, az Úr szőlőjében dolgozhattunk. A tékozló fiú otthon maradt bátyja sem volt otthon igazából. Ezt elárulja a hazatérő öccse és az apja iránt táplált haragja, kérlelhetetlen elzárkózása. nem látta otthon léte ajándék voltát. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Nem ismerte apját, aki eléje is kimegy, hogy meghívja őt együtt ünnepelni az angyalokkal a megtérő fölötti örömükben. Így az idősebb fiú is tékozló, saját magában sincs otthon, hanem veszélyesen kívülálló. Ferences szabályzatunk így int minket. Óvakodjunk a gőgtől, mely haragot és bosszúságot okoz mások bűne miatt. Ezek bennünk és másokban is akadályai a szeretetnek. Ha látjuk, hogy mennyei apánk mindene a miénk, akkor részvéttel vagyunk azok iránt, akik ezt az igazi otthont elhagyták, ahogyan az apa szíve is megesik a tékozlón, tudva, hogy áldatlan állapot ez annak. A bűnös iránt a részvét az egyetlen helyes magatartás. Ezt éli elénk Isten.
Ébredj, ember, mi álmodból, Jézus megment rabságodból, hogyha hívod, eljön ő, egész bensőn imádjad őt, halleluja, halleluja.
Arra kellemetlen érzés, de képes a fejlődés irányába vívő energiákat felszabadítani, ha megfelelő kereteket kap. A család, a társadalom gyakran letiltja a dühöt, és szeretet megvonással, kapcsolatvesztéssel bünteti. Nem meglepő, ha emiatt sokan elnyomják haragérzésüket. Ettől viszont könnyebben esnek áldozatul a testi-lelki betegségeknek. A harag letiltása helyett inkább tanulnunk és tanítanunk kell helyesen megélni a haragot, nem elnyomva, hanem megbarátkozva magával az érzéssel. A harag egy fedő érzés és gyűjtő fogalom, ahogyan az öröm is. Van jogos harag. Jézus a bűnt épp azért utasítja el keményen, mert a bűnöst szereti. Érdemes mögé nézni a haragunknak, hogy valójában mi is mozgatja. A főérzések négyes felosztása érdekes összefüggést mutat. A fájdalomtól való félelem gyakran haragot vált ki belőlünk, amit az öröm, mint balzsam képes begyógyítani. A kármelita Jeges Valéria Mirjam nővér tanításából is merítek a továbbiakban. Istentől kaptunk megküzdő képességeket, például indulati erőt, a haragot, a csábító kísértés és a bűn elutasítására, hogy Istent választhassuk. Ez a szent harag a megkülönböztetés energiája, amely ki tudja vetni magából a rosszat. Sose azonosítsuk magunkat és másokat a bűnnel. Tragikus félreértés, hogy a bűn az eredeti énünk része és hozzánk tartozik. Nem. A bűn kívülről csúszik oda, mint egy kígyó, amely azt súgja, edd meg, tedd magadévá. Ez a visszaélés teljesen idegen igazi természetünktől, ennek ellenére gyakran azonosulunk vele. Pedig nem mi vagyunk a bűn, csak hordozó edényei lettünk a belénk került bűnnek. Az egyházatyák felosztásában az ember háromdimenziós, test, lélek, szellem. Szoma, psziché, benne a gondolatvilág, érzelem, akarat, és pneuma, ahol Isten szelleme kapcsolatba lép a miénkkel. Ez az Istent érzékelő szervünk. A harag valós vagy vélt sérelmeken keresztül környékez meg minket. Amikor hazug gondolatoktól eltorzul a haragunk szenvedélye, akkor alaptalanul már csupán egy vélt fenyegetettségtől is haragra lobbanunk. Ha elfojtjuk és nem tudatosítjuk haragunkat, az lappangó gyűlöletté válva mérgező lesz. A Szentírás kétféle haragról beszél. Hirtelen fellobbanó és tartós haragról. Ha egy madár elszáll a fejünk felett, ilyen a harag reflex, arról nem tehetünk. Ám ha fészket rakhat a fejünkön, ilyen a haragtartás, arról már nagyon is tehetünk. Mivel mi töredékesen ismerünk, és az egész folyamat helyett csak a földi szemünkkel most látható, esetleg épp ellenszenves darabkát látjuk a másikból, veszélyes ezt az egésznek gondolni. Ne azonosítsuk a konkrét nehéz pillanatot, például a másik ember feltörő haragját magával az emberrel, hanem Isten szemével, szívével nézzünk rá. Kifelé se szórjuk szét, ne adjuk tovább a tapasztalt rosszat. A szeretet himnusz tanúsága szerint a szeretet nem haragtartó, hanem mindent hisz, mindent remél, vagyis elhisszük a másikban levő jót, különben magának a teremtőnek nem hinnénk. Hogy harag megnyilvánulásunk jogosságát igazoljuk, gyakran bűnbakokat keresünk. Ezzel elhárítjuk a felelősséget. Például azért tettem, mert apám gyerekkoromban nem segített, nem dicsért, stb. Múltunk befolyásol ugyan, de nem határoz meg minket. Ha beleragadunk a haragunkba, az hamis identitásba zár, fogva tartva minket a múltban, egy már nem létező időben. Ha nem vigyázunk, bélyegeket teszünk emberekre, például ilyet, hogy mérgező személy vagy energiavámpír. Ez az ítélkezésünk mérgez meg minket, nem a másik ember. Ne tároljuk a haragot, hanem bocsássunk meg.
Minden bűnöt megbocsátja ő, betegséget meggyógyítja ő.
Horváth Olga kismarosi ciszterapátnőtől kaptam a következő gondolatokat a haragról. Hegel szerint a világon semmi nagy dolog nem jön létre szenvedély nélkül. Akkor leszünk agresszívok, támadók, ha azt gondoljuk, hogy megtámadtak minket, és megsértették az igazságot. A Bibliát átszövik a harag igazságos megnyilvánulásai. Például a szelíd Mózes haragja az aranyborjú előtt, magának Jézusnak a haragja, aki mielőtt meggyógyítja az elszáradt kezű embert, a farizeusok kemény szívűségén elszomorodva haragosan végignéz rajtuk. Ez a harag annyira igaz, szent és igazságos, hogy nem a megléte, hanem épp a hiánya a bűn. Aranyszájú Szent János szerint mindaz, aki nem gerjed haragra, amikor pedig oka lenne rá, bűnt követ el. Az értelem sokkal erőteljesebben lép föl a bűnök ellen, írja Nagy Szent Gergely, ha szolgálatába áll a neki alávetett harag. Egyetlen érzés sem lehet bűn, mert az csak a pszichénk normális reakciója arra, ahogyan a helyzetet értelmezzük. Mint minden érzés, így a haragérzés is jó. élhetünk vele, mint a késsel, de ha másra használjuk, mint amire kaptuk, akkor visszaélünk vele. A harag sosem bűn, sőt, segít észrevenni bűnös ítéleteinket. Az a gondolatsor viszont, amely kiváltja a haragunkat, lehet bűnös. Továbbá az lehet bűn, ahogyan kifejezzük haragunkat. Mitől lesz tehát harag megnyilvánulásunk szent, és mitől bűnös? Akkor szent a harag kifejezés, ha igaz a tárgya, egyenes a szándék, és arányos a reakció. A harag kifejezés tehát akkor bűn, ha igazságtalan, bosszúálló vagy mértéktelen. Ezek gondolatban kezdődnek, például ítélkezéssel. Szóban folytatódnak, például megszólással. Jézus, mint legfőbb törvényhozó, azt mondja nekünk a hegyi beszédben. Aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Aki pedig azt mondja testvérének ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Jézus nem csak a szélsőséget, például gyilkosság, tiltja, hanem azt is, ami ehhez elvezethet. A haragot, a sértést, a rágalmazást. Végül mindez cselekedetbe torkollik. Egyszerű veszekedésből, akár kíméletlen erőszakba. A személy ellen forduló harag három célpontja, a másik ember, önmagunk és Isten. A másik emberrel szembeni dühös felindulásunkban gyakran a búvópatakszerűen bennünk levő nehezteléseink törnek fel. Ezek észrevétlenül alámossák szeretetünket. A neheztelések olyanok, mint a szívünkben emelkedő sírkövek. Az önmagunkkal szembeforduló harag önpusztítássá fajulhat. Az Isten ellen irányuló harag, amikor úgy tűnik, hogy az Úr ellenáll a mi szándékainknak, elmehet az Isten káromlásig, de közömbösségbe is fulladhat. A külső-belső morgolódás is harag. A kirobbanó haragunkban egy kis időre szikrázó a tekintet és a levegő, a tartós zúgolódás azonban megkeserít. A japánok Gandhia, Takashi Nagai szerint az utcán való dühös kiabálás a békéért gyakran csak békétlen szívek betakarására szolgál. Attól, hogy a harag tárgya igazságos, a szándék egyenes, a hozzáállás még lehet aránytalan. A felháborodó hajlamos az elkövetőt azonosítani az elkövetett rosszal, és kiterjeszteni a rosszat az elkövető egész környezetére, végül mindenkire, aki hasonlít rá. A szeretetet sértő harag megnyilvánulásoktól megvéd minket, ha gyakoroljuk Jézus szelídségét és alázatát. Megállíthatjuk a bűn útját, ha megakadályozzuk, hogy a gondolatból szóba, a szóból pedig tettbe forduljon. Szeneka azt tanácsolja, a cselekvőt kell tekinteni, valóban akarta-e, vagy véletlenül tette, kényszerítették-e, vagy becsapták-e. Helyezzük magunkat annak a helyébe, aki felháborít bennünket. Védelem számunkra, ha lemondunk az idealizálásról, és a saját fejünk szerinti tökéletesség vágyáról, vagyis a perfekcionizmusról. Segít az is, ha nem fogyasztunk mértéktelenül izgatószereket. Testünkkel kíméletesen bánunk, elég pihenéssel, mértékletességgel, csenddel, hisz a lárma is agresszívá tehet. A megbocsátás felé lendít minket, ha a kereszt titkát szemléljük. A szelídség nem gyáva balegság, hiszen Jézus hatalommal és erővel beszélt a passiója alatt. Amikor azt mondta, én vagyok, az őt megkötözni jött katonák meghátráltak és a földre estek. Tedd vissza hüvelyébe kardodat, parancsolja Péternek. Vagy azt gondolod, nem kérhetném atyámat, hogy most azonnal adjon mellém 12 légió angyalnál is többet? A gyilkosai számára agonizálva is bocsánatért könyörög. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Köszönöm befogadó figyelmeteket. Szeretettel várlak benneteket jövő vasárnap is. A kié a seb témában. A mi apánk végtelenül igazságos és irgalmas. Siessünk karjaiba, mint a tékozló fiú.
Érik a szőlő. Evangéliumi szemezgetés Klára nővérrel. Zopf Éva Klára nővér műsorát hallották.
Isten velünk, 16. Benedek pápa gondolatai az év minden napjára. Szabó Tamás műsora.